Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek és vendégek. Ma Krisztus véréről fogunk közösen gondolkodni, az ő áldozatának kihatására, kimondottan az ő vére mit jelent a mi számunkra. Tudjátok, mindított engem arra, hogy ezzel a témával foglalkozzam, amikor a hírekben azt olvastam, hogy Károly angol királynak a megkoronázására a római pápa Krisztus keresztjéből egy darabot küld ajándékul. Összeszorult a szívem, és felmerült bennem a kérdés, hogy Luther Márton idejében Mária véréből is adtak tulajdonképpen az zarándokoknak ez alatt a címszó alatt, és hogy mi változott ez alatt az idő alatt? Mi változott? És elemi erővel tölt fel bennem az, hogy gondolkodjak arról, hogy igazából a kereszt, mi a kereszt jelentősége? Mert ugye itt látjuk, hogy a fát magát, a tárgyat, azzal, hát most tényleg az-e vagy nem az-e, nem valószínű, hogy az, mert akkor ugye senki nem tisztelte azt, és nem tette félre tulajdonképpen azt. De maradjunk annál, hogy tulajdonképpen maga a kereszt, mint kivégző eszköz, hogy az annak van-e jelentősége, vagy az, ami ott történt, és amire tulajdonképpen előre mutattak az ószövetségi szolgálatok is, az ünnepkör is. Ugye előképként olvasunk az ószövetségben, hogy ugye ismerjük, hogy minden egyes leölt bárány Krisztust jelképezte. Az eljövendő messiást jelképezte, aki az emberek bűnéért halt meg. És ennek ellenére, hogy ez egy csodálatos tanítás volt Izrael népének a környezetében, és teljes mértékben ellentmondott azoknak az áldozatoknak, amit a környező népek tettek, mert a környező népek, úgy lehet mondani, az egész világ, nem csak a környező, nem csak a kánoáni népek, hanem az egész világ mindenféle áldozatot vitt a maga isteneinek, többnyire több istennek is, akik ugye a természeti erőket képviselték, és mert azoktól érezték függőben az életüket az emberek, hogy azoknak a kiengesztelését szolgálta. Ez volt az egyedüli áldozat, amit az igaz Isten adott az ő népének, amelyben nyilvánvalóvá lett, hogy nem az Istennek viszik az áldozatot, hanem Isten hozza magát, áldozza magát fel. És ez egy tanítási rendszer volt. Ugye tudjuk, hogy a leölt báránynak a véréből kellett bevinni a szentek szentjébe, és hinteni a kárpit felé. Az állatot meg a papoknak kellett megenniük, hogy ugye magukra vegyék, ez is jelképes volt. És ennek ellenére mégis eljutott a nép, és nyissuk meg a 40. Zsoltárt abba az állapotba, hogy úgymond az Isten felkiáltott, a 40. Zsoltár, hetedik versét nézzük. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, füleimet fölnyitottad, égő áldozatot és bűnért való áldozatot nem sem kívántál. Ugye ez egy messiási proféciának az egyik kis részlete. De tulajdonképpen magát az Istent jellemzi. Ugye azt mondja, hogy a véres áldozat és az ételáldozatot ő azt nem kedvelte, neki arra nem volt szüksége. Itt közben van ékelve egy két szó, azt mondja, hogy füleimet fölnyitottad. És aztán megint folytatja, azt mondja, hogy égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Ugye az egész ószövetségi áldozati rendszer ezekre az áldozatokra épült, és itt tulajdonképpen maga a messiás mondja, ugye, a proféciában, hogy azt mondja, hogy nem kedvelted te egyiket se. Neked nem volt erre szükséged. És ez a füleimet megnyitottad, ez ugye rá vonatkozik magára a messiásra, de minthogyha nekünk is szeretné mondani az Isten, hogy halld meg, hogy mi van e mögött. Halld meg azt, hogy mi van e mögött. Hogy a véres áldozatnak, ételáldozatnak, égő áldozatnak, bűnér való áldozatnak, annak egyedüli értelme van. Csak az, hogy az igaz, egyedül igaz áldozatra, magára, a messiásra mutasson, a megváltóra, aki meg fog téged váltani igazából a bűnből, akinek a vére meg fog téged váltani a bűntől. Nézzük meg a következő Zsoltár igét, az 51-es Zsoltár, 51. Zsoltárnak is. Nézzük meg a 18. versét. Itt meg ugye ez Dávid imádsága, és ugye a saját maga bűnére hivatkozik itt az egész Zsoltárban, és hogy hogyan tanítja őt az Isten, hogy vágyakozik arra, hogy benseiben tanítsa, és hogy szabadítás öröme után vágyakozik. És itt és a 16. verstől kezdem. Azért fohászkodik itt Dávid. Szabadíts meg engem a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak Istene, hogy harsogja nyelvem a te igazságodat. Ugye ez már nem csak a fülekről van szó, már nem csak arról van szó, hogy megnyitott a füleimet, már csak nem csak hallom, hanem már teszem is azt, amitre az Isten felnyitotta a füleimet. Nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet. Mert nem kívánsz te véres áldozatot, hogy adnék azt, égő áldozatban sem gyönyörködöl. És tovább megy, azt mondja, hogy Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Nem tudom, hogy eszünkbe jutott-e, hogy az alatt az egy év alatt, amíg ugye Nátán proféta nem ment el Dávidhoz, ő megélte maga életét. Hogy vajon felmente ő a templomba áldozatot bemutatni. Királyként, valószínű, ugye? És meg is itt ezért nagyon aprólékosan meg tudja fogalmazni a között, a különbség között, hogy ténylegesen elmegyek és megteszek valamit, úgymond áldozatot hozok az Istennek, és a valódi áldozat között azt mondja, hogy 19. vers, Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Ez az egyedüli áldozat, ami ténylegesen kedves az Isten előtt. És ez nem csak az új szövetségnek az igéje, hanem ez az új szövetségben is így működött. Az összes áldozat csak akkor ért célt az ember életében, amikor úgy élte meg, hogy ő okozza annak az áldozatnak a pusztulását, és ő okozza, az ő bűne okozza a majdani messiás halálát is. És egyedüli dolog, amit én megtehetek, amit ténylegesen áldozatként oda vihetek az Isten elé, a töredelmes lélek, az, hogy én ezt beismerem, hogy halálra méltó vagyok, és töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg, az összetöretett, bűnbánó szívet, hogy én szabaddá kívánok válni a bűntől, újból és újból elkövetek bűnöket, de én szabaddá kívánok válni minden bűntől. Én nem akarok megismételni egyetlen egy bűnt sem. Én nem akarom mentegetni a bűnömet. Én bűnnek akarom nevezni a bűnt, és szabaddá kívánok lenni tőle. És ugye utána még azt mondja, hogy még ezt olvassuk el, tégy jól a te kegyelmedből Sionnal, és építs meg Jeruzsálem kőfalait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat, akkor a te oltárodon áldoznak néked túlkokkal. Építsd meg. Ugye a házról tanultunk. Ugye nem csak Jeruzsálem kőfalairól van szó, hanem mindazokról, akik azt képviselik, akik abban élnek. Hogy építsd fel. Építsd fel az emberekben azt az alázatot, és azt a ténylegesen töredelmes lelket, bűnbánó szívet, amely által igazakká válhatnak az áldozatok a te oltárodon. Ézsaiás könyvében is nézhetjük, ugye az első fejezetben a 11. verstől olvasom. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága, ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait és a hízlalt barmok kövérét. A túlkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illatétel útállat előttem, újholt szombat és ünnepre felhívás, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. És a 15. verstől olvasom tovább, és ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek, sőt, ha megsokasítjátok és az imádságot, én meg nem hallgatom, vérrel rakvák kezeitek. És utána jön a csodálatos szabadítás, mert az Isten, amikor megfed, ő nem azért feddi meg az ő népét, vagy az ő egyes gyermekét, hogy kétségbe ejtse, hogy elveszítse, elvegye a reménységet, hanem a feddéssel megadja a szabadulás lehetőségét is. És a 16. verstől olvasjuk, hogy mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedetei gonoszságát, szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. És akkor, na gyertek, törvénykezzünk. Azt mondja az Úr, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és a vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ha engedelemmel hallgatándotok, a föld javaival éltek. Ha engedelmesek vagytok. Szombatiskolán is beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen mindaz, amire felhív minket az apostol az Efézusi levélnek ebben a részében, arról szól, hogy akkor tud az ő kegyelme ránk kiáradni, hogyha mi engedelmesek vagyunk neki, akkor tud minket részesíteni ezekben az ajándékokban. Ezek az ajándékok nem azért adatnak, hogy dicsekedjünk velük, hogy a mi magasztalásunkat szolgálják. Ezek az ajándékok, ezek eredménye annak, hogy mi azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. Oda szenteljük magunkat az Istennek, engedelemmel elfogadjuk azt a feladatot, amit ő szán nekünk. Nem pedig a magunk által elképzelt, vagy jónak vélt feladathoz kérjük az Isten áldását. És hogyha netalán nem kapjuk meg, akkor megbántódunk. Hány olyan megbántódott lélek van, akik tulajdonképpen azt gondolják, hogy a gyülekezet nem olyan, mint amilyennek lennie kellene. És emögött szerintetek mi van? Mihez képest kellene a gyülekezetnek ilyennek, vagy olyannak, vagy amolyannak lenni? Ki a mérték? Mi a mérték? Hát én vagyok a mérték. Hát ahogyan én elképzelem, hogy milyennek kellene lenni a gyülekezetnek, és a gyülekezet nem olyan, mint mint amilyenek én látni szeretném a magam elgondolása szerint, a legjobb szándéka szerint a gyülekezetet, akkor nem érzem magam jól. Akkor csalódott vagyok. Akkor tele vagyok fájdalommal. De a Jóisten ebből is ki akarja gyógyítani. Minden egyes lelket ki akar ebből gyógyítani. És nekünk nem bántani, nem vádolni, nem elvárni kell, hanem imádkozni, könyörögni, és nagyon szeretni. Nagyon törődni mindazokkal, akikkel úgy gondolunk, hogy úgy gondoljuk, hogy ebben szükségük szenvednek. Azt mondja, ha engedelmemmel hallgatándotok, e föld javaival éltek. Ha engedelmesek vagyunk, akkor tisztává tud minket mosni az Isten. Akkor Jézus vére célt ér a mi életünkben. És ez nem volt másképpen, ez nem volt másképpen az Ószövetségben sem. Még egy ígét olvasok Ézsaiás könyvéből, az 56. fejezetből, hogy nyerjünk bátorítást arra, hogy ez most is így van, meg abban az időben is így volt, mert ez Izrael népének szól. Az 56. fejezetből olvasom. És az 5. verstől olvasom. Adok nékik házamban és falaimban belül helyet és oly nevet, amely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név, örök nevet adok nékik, amely soha el nem vész. És az idegeneket, akik az Úrhoz adták magukat, hogy néki szolgáljanak, és hogy szeressék az Úr nevét, hogy ő néki szolgái legyenek, mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat. Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában, egészen égő és véres áldozatai kedvesek lesznek oltáromon, mert házam, imádság háza hivatik minden népek számára. Így szól az Úristen, aki összegyűjti Izrael elszélett fiait, még gyűjtök ő hozzá az ő egybe gyűjtötteihez. Hát nem, a világ széles evangéliumról szólnak ezek az ígék, nem tudom, gondoltunk-e erre. Az Ószövetségben is erről szólt, ez nem az Új Szövetség találmánya. Azt mondja, az idegenek és azok, akik, ugye itt heréltekről beszél, szóval akik akaratuk ellenére olyan helyzetben vannak, akik nem tudnak családot alapítani. De azt mondja, hogy akik megőrzik szombataimat, és szeretik azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez, az idegeneket is, mindazokat, akik nem Izrael szülöttjei, hanem mindazok, akik az Úrhoz adják magukat. Ugye ez az első feltétel, az Úrhoz adják magukat. Nem az emberekre tekintenek, hanem az Úrra tekintenek. Hogy néki szolgáljanak, és szeressék az Úr nevét, hogy ő neki szolgái legyenek, többször megismétli. Ugye értjük, hogy többféle árnyalatban megismétli ugyanazt. Mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat. Itt kiemelném azt, hogy aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt. Mit gondolunk azon, hogy mit jelent a szombat megfertőztetése? Mert úgy is meg lehet őrizni a szombatot, hogy eljövök a gyülekezetbe szombaton, ugye? De ha magam körül fogorognak a gondolataim, ugye, és ítélkezek, és nem az Úrnak szolgálok, nem az Úrra figyelek, nem az Úrról gondolkodom, akkor hiába vagyok a gyülekezetben, vagy hiába ülök otthon, és úgy gondolom, hogy otthon nekem jobb az Úrral lenni, mert, és lehetnek különböző okok, akkor mi történik? Gondolkodjunk rajta. Gondolkodjunk rajta, mert azt mondja, hogy meg ne fertőztesse azt és a szövetségemhez ragaszkodókat. Ugye a szövetséghez való ragaszkodáshoz az is tartozik, hogy közösségben vagyunk. Ugye? Az ördög a mostani világban, ezt is tanuljuk a szombatiskolában, hogy mindent megtesz annak ellenében, hogy valamilyen formában szétzilálja a gyülekezeti egybetartást, és az biztos igaz, hogyha valami emberi eszköz miatt mondjuk szilárd egy gyülekezet, az se jó, mert akkor embert követünk, és akkor az emberi szabály szabja meg az életünket, és az emberre tekintünk, és akkor egymáshoz mérjük magunkat, és akkor pillanatok alatt kirekesztődnek a szívünkből azok, akik nem illenek be a mi rendünkbe. Az Isten viszont a maga rendje szerint alakítja a gyülekezetet, és a maga elgondolása szerint, terve szerint hív el oda embereket, hogy épüljenek, gyógyuljanak, egymás hite által erősödjenek, lássák meg saját hibáit másokban, és ezzel ne kárhoztassák a másikat, hanem még inkább ragaszkodjanak az Úrhoz, és legyenek segítőtársai a másokban. És még azért is, hogy meglássuk a magunk tökéletlenségét és gyengeségét. És merjünk segítséget kérni, merjünk elismerni, hogy valamit nem tudunk megtenni. Kedves testvérünkkel, Icukával beszélgettünk arról, hogy ha nehéz elfogadni azt, hogy vannak bizonyos dolgok, amik visszafordíthatatlanak. Hogy az ember sokáig tudott segíteni, sokáig tudott ténylegesen aktív lenni, és most kénytelen szembesülni azzal, hogy ezt nem tudja megtenni minden szándéka ellenében. De a Jóisten ezzel is tanít bennünket. Mert neki nem az a fontos, amit mi ebben a világban teszünk, nagyon aktívan és buzgón, neki az a fontos, hogy mit teszünk az ő országáért. És hogyha ehhez szükséges nekünk ténylegesen gyengébeknek lennünk, akkor ő azt megengedi, hogy gyengébek legyünk, csak ezt fogadjuk el tőle. Mert ő, a Pál apostol hogy mondja, mindenben tudok örülni, a bővölködésben, a nyomorúságban is, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Egészségben, betegségben, mindenféleképpen. Mert az erőtlenségem által vagyok erős. Úgyhogy nagyon komolyan figyelmeztet bennünket ténylegesen az ige, hogy azokat tudja felvinni a Szent hegyére, és megvidámítani őket imádság a házában, és áldozatai kedvesek lesznek az oltárán, akik erre törekszenek, akik őt keresik elsősorban. Azoknak az életében, hogy ki Jézus Krisztus által kiontott vér célt ér. Ahogyan az Újszövetségben a véres áldozatok vére célt ért mindazoknak az életében, akik megfelelő lelkülettel éltek vele. Nézzük meg, milyen csodálatosan gondoskodott a Jóisten arról, hogy hogyan törődött az ő népével. Ugye Dániel könyvének a 9. fejezetében olvashatjuk a 27. verset. Ahol azt mondja, hogy és egy héten át sokakkal megerősíti a szövetségek, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak. Csak idáig olvasnám. Ugye azt mondja, hogy egy héten keresztül, ugye munkálkodik, és azt mondja, hogy sokakkal megerősíti a szövetséget. Ugye ez Jézus szolgálatáról szól. 3,5 év után, ugye a felénél, véget vet a véres áldozatnak. Ugye Jézus áldozata bepecsételi az addigi véres áldozatok sokaságát. Többet nem lesz rá szükség, mert egybe olvad, átfedi a valós áldozat, amire mutattak az ószövetségi áldozatok, véres áldozatok, az igazi áldozattal, magával, a messiás megáldoztatásával. És utána még 3,5 évig ő már nincs jelen, ugye 3,5 évig jelen van szolgálatban, aztán még 3,5 évig ugyanennek meg kell történnie az ő követőivel. Tulajdonképpen meg kell, hogy történjen az, hogy ami Krisztus életében kiváltotta a gyűlöletet, annak ellenére, hogy szeretettel és megváltással és segítéssel jött ide, de az emberek, az ő népeinek képviselői ragaszkodtak a maguk elgondolásához a messiásról. És ennek következtében elvetették őt. A messiás adott még 3,5 évet, ugyanannyi időt az ő követőinek a szolgálatára, hogy nyilvánvalóvá váljék mindenki számára az, hogy nem az ő jelenléte, nem az ő, hogy mondjam, fizikai megjelenése volt az, ami ezt eredményezte, hanem hogy nem akarják a világosságot befogadni azok, akik nem akarják az Istennek alárendelni a maguk gondolatát. Akik ragaszkodnak továbbra is a sajátjuké, bármilyen módon is legyen ez képviselve. Ugye ezért kapták a Szent Lelket, és ugye a Szent Lélek által tudták azt a hatalmas szolgálatot elvégezni. És 3,5 év kellett ahhoz, hogy rájöjjenek arra, akik követték, mert ugye azt is olvasuk az igébe, az evangéliumokba, az apostolok cselekedeteiben, hogy sokak a papok közül is követték igazából. Ugye az apostolok, amikor munkálkodtak, akkor hatalmas, hatalmas megtérő tömegek voltak. Nem csak 3000 volt, 5000, 7000, meg több ezer is. A 3000 az csak egy nap alatt volt, egy ige hirdetése volt, az csak egy példa volt, hogy meglátták a hatalmon levők, hogy ez milyen döbbenetes méreteket vett ez a fajta mozgalom igazából, és hogy a saját hatalmuk nagyon komoly veszélybe került, még nagyobb veszélybe került, mint amikor Krisztus személyesen jelen volt, és ezért elkezdték üldözni a tanítványokat. Ugye István megkövezésével lett vége, innentől kezdve, hogy a pogányoknak hirdettetett az evangélium. De az Isten, hogy Isten hogyan viszonyul? Gondoljunk bele abba, hogy hogyan tudunk mondjuk egymásért munkálkodni. Mondjuk egy olyan testvérért, mondjuk, aki megingott, vagy valami gondja van, vagy nem tud napirendre térni bizonyos jelenségek fölött. Mire mutat ez a példa, hogy Jézus megölték őt, és nem megharagudott azokra, hanem még adott nekik ugyanannyi kegyelemidőt, mint amennyit ő saját személyében itt volt a Földön, hogy lehetőséget biztosítson az ő megtérésükre. De érdemes gondolkodni ezeken a dolgokon, mert igazából Krisztus vére ezt eredményezi mindazoknak az életében, akik neki engedelmeskednek. Mert először átalakítja az életünket, vagyis nem először, menet közben átalakítja a mi életünket is, annak mértékében, ahogyan odaszánjuk magunkat neki. És most térjünk át az új szövetségi ígékre ezzel kapcsolatban. Ugye a pohárszereztetési igét olvasnám csak nagyon röviden, ugye ez több evangéliumban is benne van. Én csak a Máté evangélium 26-28-ból idéznék egy rövid részletet. Az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Ugye ezt mondta Krisztus, és ezt is eredményezte, ugye, ahogy már említettük az előbbiekben, és erre emlékeztet tulajdonképpen minden egyes úrvacsorakor azokat, akik igénylik az ő vérének megtisztító hatalmát. És ugyanebben az evangéliumban, a 27. fejezet 25. versben olvassuk a következőket. Hogy mit eredményez ugyanez a vér, azoknak az életében, akik ezt nem fogadják el. 27-25. Akkor a helytartó vitézei elvitték Jézust az őrházban, rosszat mondtam, és felelvén az egész nép mondta, az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon. Hogy ez mit eredményezett, ugye ismerjük a történelemből. Felelvén az egész nép mondta, az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon. Szóval, és ezzel kapcsolatban engedjétek meg, hogy beidézzem János evangéliumából és a következő igét, mert ez, ugye az előző az mindazokra, akik teljes mértékben ellenszegülnek és elvetik a messiás áldozatát. Ez viszont másról beszél egy kicsit, de igazából legalább ugyanolyan nagy súlya van már a hívő emberre való tekintettel. János evangélium a 6. fejezetének az 54. versétől olvasom. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Ugye milyen csodálatos? De kinek az életében? Aki eszi, és aki issza. Ez mit jelent? Igényli. Igényli. Igényli Krisztus jelenlétét az ő életében. És azt arról, hogy tulajdonképpen enni és inni másképpen is lehet, ezt nézzük meg Márk evangéliumában. Márk evangélium a 12. fejezetében. 12.33. És szeretni ő teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretni embernek fere barátját, mint önmagát, többet ér, mint égő áldozatainál és véres áldozatnál. Itt ugye azt mondja, hogy mit jelent ez igazából, kibontja az értelmét, hogy szeretni ő teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből, ez se az Új Szövetség találmánya ez az ige, mert ez Mózesnél is megvolt, ugye emlékszünk rá. De az, amire az előbb hivatkoztam, hogy mit jelent az, hogyha nem ezzel a hozzáállással viszonyulunk, az a Korintusi első levél 11. fejezetében található. Elolvasom a 25. verset, és utána a 27-et. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek unálna vacsorát volna, ezt mondván, e poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. És a 27. vers, azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Szóval lehet az Új Szövetségben is méltatlanul élni az áldozattal, ugye? Ugyanahogy az Ószövetségben méltatlanul lehetett vinni az áldozatokat, nem a megfelelő lelkelettel, nem a teljes szívből való odaadással, hanem formálisan, úgy az Új Szövetségben is lehet tulajdonképpen ugyanazt megtenni, hogyha méltatlanul eszi, issza. Nem tudom, hogy eszünkbe jut-e Jézusnak egy példázata, az példázata valóságban ez nem valósulhat meg, amikor egy ember van, aki nem oda való. Nem oda való egy közösségbe, ugye? A királyi mennyegző. Emlékszünk rá? Hogy bekerül oda egy ember, akinek nincs mennyegzői ruhája. Na ez valami ilyesmiről szól, hogyha méltatlanul leszem, hogy szeretnék ott lenni a mennyek országába, de nem vállalom azt az áldozatot. Nem kérem a szabadulást, nem kérem a teljes szabadulást, az odaszánásom nem teljes. Valamit meg akarok magamnak tartani, valamit ki akarok magyarázni az életemben. Nem engedem, hogy megtöressek, hogy összetörjek valószínűleg a kősziklán, hogy célt érjen Krisztus áldozata, az ő vére az én életemben. Valamit jobban gondolok, jobban kimagyarázom, jobban értelmezem a magam elgondolása szerint. Ugye az Efézusi levélben is olvastuk azt, hogy váltságunk az ő vére által volt, hogy közelvállóká lettetek a Krisztus vére által. Ugye ezt mondta a távol levőknek. Ugye a Kolossi levélben is olvashattuk azt, hogy váltságunk az ő vére által, bűneink bocsánata. Békéltessen meg mindent magával az ő keresztjének vére által, menjen és földön. Ugye az ő keresztjének által, ugye ezt a szombatiskolában is tanultuk, hogy azt a békéltessen meg mindent magával az ő keresztjének vére által, menjen és földön. Szóval ez nem csak arról szól az ő áldozata, az ő vére nem csak arról szól, hogy mi egyénenként el tudjuk rendezni, és szabaddá tudunk válni. Krisztusnak a vére azáltal, hogy egyénenként szabaddá tudunk válni, azáltal szabaddá tudja tenni az egész világot. Mert mindazok, akiknek elvisszük hitelesen, hiteles élettel, hiteles képviselettel, megváltozott jellemmel az ő üzenetét, azokat mind meg tudja menteni, és így össze tudja, egységessé tudja tenni. A zsidókhoz írt levélben olvashatjuk ott csodálatosan, hogy a főpapi szolgálatnak a jelenetei zajlanak, és tulajdonképpen itt a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből a 12. 14. versét olvasnám el, mert az nagyon fontos, mert igazából itt fogalmazza meg a Biblia az, hogy mi az, ami elválaszt bennünket az Istentől, és nem tud kedves lenni igazából az ő, ami áldozatunk előtte. Zsidókhoz írt levél 9. fejezet, és a 12. verstől olvasom. És nem a bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer mindenkor a szentélybe, örök váltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek. Megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Szóval mindaz, amit mi emberileg próbálunk kimagyarázni, az nem más, mint holt cselekedetek. Annak nincs értelme. Hiába gondoljuk mi azt emberileg, hogy ez hú, de milyen nagy áldozat részemről, mert nehezemre esett valamit megtennem. Ha nem tiszta szívből teszem, nem úgy viszem oda az Úrhoz, hogy Uram, tied, vedd el, hanem idehoztam, Uram, csikorognak ugyan a fogaim, de idehoztam. Jó, szóval óriási különbség van a kettő között. Vagy, Uram, most még ne, most utoljára. Nem tudom, hogy ti tapasztaltatok-e a saját életetekben ilyesmit, de én tapasztaltam. És igazából ez holt cselekedett. Eznek nincs értelme. Ezt nem tudja a javunkra fordítani az Isten. Ő kivár, ő várja azt, hogy igazából igaz áldozatot vigyünk neki. És az igaz áldozat csak a neki való engedelmesség, neki való odaszánás által valósulhat meg. Ugye a 10. fejezetben Ott az, azt olvashatjuk. A negyedik versben, mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket. A 19. versben pedig olvashatjuk, hogy mivel azért atyám fiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által. A Jézus vére által meg hova tudunk bemenni? A szent helybe. A szentélybe. Tudjuk követni hitben. Tudunk könyörödni a teljes bűntől való szabadulásért. Hogyha ragaszkodok még valamihez, vagy kötött vagyok, vagy függök még valamitől, akkor ugyan imádkozhatok, de hogyha ez nem társul engedelmességgel, minden egyes pillanatban, amikor az Isten feltárja, hogy most ettől kell megszabadulnod, akkor nem tudunk a szentélybe bemenni, nem tudunk bemenni, nem tudunk a bűnünk eltörléséért imádkozni. Vagyis megtehetjük, csak nem fog odaérni. Ellen vált írja valahol, hogy az imáitok csak a plafonig ér el, csak a mennyezetig. Nem jut fel a szentélybe. És engedjétek meg, hogy elolvassak most egy részletet a 7 per A kötetből. Itt a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéhez való magyarázatból egy rövid észrevételt. Mi kevesen értik mégis, hogy nagy főpapunk tulajdonvérét mutatja be értünk az atyának. Az őt személyesen megváltónak elfogadó hívő számára igényelve minden áldást, melyet szövetség áldozata jutalmaként magában foglal. Az áldozat képesítette Krisztust, hogy mindenképpen üdvözíteni tudja azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, hiszen ő él, hogy közben járunk értük. Az áldozat képesítette Krisztust, hogy mindenképpen üdvözíteni tudja azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. És az ő általa járulnak, ez gondolom érzékeljük, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy Krisztus nevébe imádkozom, hanem azt jelenti, hogy igénylem az ő nevét, igénylem az ő vérét, és az a neki való engedelmességét, mert ő a tulajdonvérét mutatja be. Az áldozatok sokassága bikák bakok vére nem tudta elvenni a bűnt. Tanítás rejlett minden áldozatban, belevésve minden szertartásba, ünnepélyesen hirdetve a pap által szent hivatalában, és maga Isten által beoltva, hogy egyedül Krisztus vére szerezhet bűnbocsánatot. Népünk oly kevéssé érzi ezen fontos igazság erejét. Milyen ritkán hozunk be életünkbe élő, cselekvő hitáltal ezt a nagy igazságot, hogy van bűnbocsánat a legkisebb, és bűnbocsánat a legsúlyosabb bűnre. A hitáltali megigazolásnak ez az üzenete. Ezt képviselték a testvérek 1888-ban. Hogy nincs olyan bűn, amiért nem halt volna meg. Ha még emlékszünk, amikor átvettük a közösen Jonesnak az iratát. Bűnbocsánat van a legkisebb, és bűnbocsánat a legsúlyosabb bűnre is. Ez azt jelenti, hogy nincs kibúvó. Nincs kibúvó. Nem mondhatom azt, hogy gyenge vagyok. Nem mondhatom azt, hogy nem tudtam róla. Csak az van, hogy nem szeretnék megszabadulni, és valami miatt még kényelmesen érzem magam benne. Vagy kimagyarázom. Péter apostolnál is csodálatos igéket találhatunk. Ugye az első fejezet, első levél első fejezetének a 18.-19. versében. Tudván, hogy nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltathatok meg a ti atyátoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén, aki előre el volt lendelve ugyan, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek. Emlékezzünk, hogy nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon, miből? a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből. Ha Krisztus vére által nem tisztul meg az életünk, nem igényeljük az ezt a megtisztítást, akkor hiába valóvá válik az életünk úgy, ahogy van. Ha hívők vagyunk, ha hitetlenek vagyunk. Ha Isten tagadók vagyunk, ha van valami tudomásunk az Istenről, teljesen mindegy. Önmagában az, hogy hívők vagyunk, az még nem jelenti azt, hogy megváltattunk az atyáinktól örökölt hiába való életünkből. Mert ha nem igényeljük, nem ismerjük be ezt, nem igényeljük ezt a jellegű megváltást, annak tudatában, hogy ami bennem megfogan, bármilyen tudáson és ismereten alapul, ha nem az Istentől van, az hiába való. Hiába való cselekedet, ahogy ugye olvastuk a zsidókhoz írt levélben, és hiába való élet. Itt meg az életről beszél, az egész életről, hogy hiába valóvá válhat az életünk. Ugye eszünkbe jut az ige, hogyha megtér hozzám a bűnös. Ugye? És az utóbbi cselekedetei igazak lesznek, akkor az előző élete nem tulajdonítatik neki, hanem meg üdvözül. Ha viszont elfordul tőlem az igaz, akkor is az utóbbi cselekedetei gonoszak lesznek, akkor az előbbi cselekedetei elfelejtetnek neki, és az utóbbi cselekedetei szerint fog megítéltetni. Szóval aki ismeri az igazságot, aki már elfogadta, és aki ragaszkodik hozzá, annak semmi jó cselekedete, amit önmagától cselekedett, nem fogja a megváltást helyettesíteni. Krisztus vérének a megtisztító hatalmát nem tudja semmilyen emberi jó cselekedet helyettesíteni. Mi a megoldás? Hogy tudjuk elkerülni ezeket a csapdákat, mi emberi természetünk csapdáit? Hogy ne vigyünk hamis áldozatot, hogy ne bízunk önmagunkban, hogy legyen bátorságunk felismerni az állapotunkat és felvállalni gyengeségünket, és teljes szívvel, teljes lélekkel igényelni az Istentől a szabadítást Jézus Krisztus vére által. János apostol első levelében olvashatjuk az igét. Az 5. verstől olvasom. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Milyen üzenetet hallottunk, mondja az apostol tőle, hogy az Isten a világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. És hogyha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, ugye hívők vagyunk, de mégis a sötétségben járunk, megtűrünk a mi életünkben bizonyos elrendezetlen dolgokat, azt mondja, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Teljesen kereken kimondja az apostol, ez hazugság, önmagunkra nézve is, meg a környezetünkre nézve is. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga is világosságban van, akkor mi történik, ha világosságban járunk? Igen, közösségben vagyunk, de a mi életünkben, ki odállak a világosságban, akkor mi fognak látszani a legapróbb problémák is? Természetesen. Akarom én azt, hogy lássanak a legapróbb problémáim? Vagy inkább az árnyékba húzódok, hogy nehogy meglássák. Vagy ne talán olyan hangos vagyok, hogy a hangommal próbálom, hogy mondjam, eltakarni a hiányosságaimat. Sokféleképpen lehet árnyékba vonulni. De azt mondja, hogy ha pedig a világiságban járunk, amint ő maga is a világosságban van, akkor lesz közösségünk egymással. Mert akkor mindenki fel fogja vállalni a saját maga gyengeségét, nem fog megsértődni, hogy nyilvánvalóvá vált a gyengesége, tudunk egymásért imádkozni, és tudjuk győzelemre vezetni, segíteni tudjuk, igazi segítőtársai tudunk lenni egymásnak. Így tudunk közösségben lenni egymással. És ennek kapcsán Jézus Krisztusnak, a fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Az, hogy küzdünk egymásért. Ezen a folyamaton keresztül tud az Isten minket megtisztítani a bűntől. De ez nekünk nem kell lepleznünk. Meg kell tanulnunk nem leplezni azt, ami a nyilvánosságra tartozik, és azt, ami az Isten elé tartozik. Természetesen olyat ne hozzunk nyilvánosságra, ami nem egymásra tartozik, ugye? De ha valami kiderül, akkor azt ne próbáljuk leplezni. Akkor merjük felválaszolni. Igen. Igen, Uram. Vétkeztem. Ugye, ahogy Dávid is mondta. Vétkeztem az Úr ellen. Utolsó gondolat. A szombatiskolában tanultuk, a múlt héten tanultuk a méltóság kérdését. Ugye, arról tanultuk, hogy ki méltó, hogy mit jelent a méltó. Az, hogy méltó. Nézzük meg Jelenések könyvében. Az első fejezet 5. verse. Mert az ember, ő egészen másképpen gondol a méltóságra. Az ember azt gondolja, hogy ezt és ezt megtettem, így és így szolgáltam, ennyi és ennyi emberen segítettem, stb. Méltó vagyok, hogy elismerjék. Az ember így gondolkodik. Nézzük meg, hogy Isten hogyan gondolkodik. Jelenések első fejezet 5. verse. És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonysága, halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme, annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által. És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének, Atyának, annak dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. Na, ki a dicsőség? Minek a hű tanúbizonysága? Krisztus. Aki meghalt, és aki feltámadt. Ezért kapja a dicsőséget. Így tudunk mi is méltóká válni. Meghalni az énünknek, és feltámadni a Krisztusnak. És ez nem csak a keresztségről szól, a keresztség az az első lépés, hanem ez arról szól, hogy végig kitartani ebben a folyamatban, hogy mi is hű tanúbizonságai lehessünk a Krisztus munkájának mi bennünk, hogy az ő vére rajtunk megláttassék, mert így fog rajtunk megláttatni az ő vére, nem másképpen. Hogy mi is hű tanúbizonságai leszünk. Azáltal, hogy engedjük, hogy átalakítson bennünket, hogy kitisztítson belőlünk mindent. És még egy gondolat, az 5. fejezetben, a 9. vers. És énekelnék új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által minden ágazatból, nyelvből, névből és nemzetből. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. Az új éneknek ez a tartalma. Ez a tartalma az új éneknek. Méltó vagy, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által. Minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből. Ugye nem csak a mi szoros kis közösségünkből, vagy egyáltalán azokból, akik hallottak az advent üzenetről, ugye? Nem csak azokból. Minden ágazatból, nyelvből és népből és nemzetből. Mert de nekünk ebben szerepünk van, nagyon komoly szerepünk van, hogy rajtunk megláttassék az a változás, és az a hűség, és az a ragaszkodás a megváltóhoz, ami aztán vonza mindazokat, akik nem ismerték meg őt teljességében. Mert lehet, hogy van fogalmuk róla, meg sok mindent lehet, hogy elfogadtak, de teljességében. Ugye a legelején olvastunk, hogy az Ószövetség kimondta, hogy akik ragaszkodnak szombatjaimhoz, ugye? De önmagában a szombathoz való ragaszkodás az még kevés. Össze kell, hogy kapcsolódjanak ezek a dolgok. Az teljes igé világosságában járni. Ez is hozzátartozik. És ennek az eredményeképpen tettél minket a mi Istenünknek királyokká, papokká, és uralkodunk a Földön. Mit fog jelenteni ez a fajta uralkodás? Mindenkinek szolgájává lenni. Úgy, ahogy a Messiás mindenkinek szolgája volt, úgy lesz mindazoknak a hívőknek, akik királyokká, papokká tétetnek, az élete szolgálattá válik. Jussanak eszünkbe a proféták, ugye a profétaság lelkéről tanultunk. A proféták hogyan élték az életüket az Ószövetségbe? Nagy dicsőség vette őket körül, ugye? Mire számítunk, kedves testvéreink? Mire számítunk? Hogyan gondoljuk azt, hogy milyen elismerésben kellene, hogy részesüljünk azért, hogy jól érezzük magunkat? Hogyan kellene a környezetünknek viszonyulni mi hozzánk, hogyan kellene, hogy elismerjen bennünket, ahhoz, hogy ténylegesen úgy érezzük, hogy értékelnek bennünket? Én itt a pont az ellenkezőjéről olvasok, nem? Olyan csodálatos, hogy az Isten csak annyit kér, hogy járja a világosságban. Semmi más nem kér. Búcsúzásképpen engedjétek meg, hogy elolvassam ugyanitt a 7 perá kötetből a Kolossé beliekhez írt levélhez való magyarázatot, de ott tulajdonképpen a Péteri ígére hivatkozik. Péter ígére is hivatkozik, azt mondja. Ő benne lakozik az Istenség egész teljessége testileg. Az embereknek meg kell érteniük, hogy az Istenség szenvedett és roskadt le Kálvária gyötrelme alatt. Mégis Jézus Krisztus, akit Isten váltságdíjként adott a világért, tulajdonvérével váltotta meg az egyházat. A menny fenségese szenvedett azon vallásos túlbuzgók kezétől, akik a világ legfelvilágosultabb népének tartották magukat. Azok ölték meg, akik a legnagyobb tudással rendelkeztek. Testvéreim, kívánom, hogy ne ez legyen. Kívánom, hogy az legyen, hogy Krisztus vére megszabadítson bennünket a holt cselekedetektől, hogy kedves legyen előtte a mi áldozatunk, hogy vágyakozzunk azután, hogy teljességre jusson a mi életünkben az ő élete, és ne vágyunk az ember elismerésre. Az Úr irgalmassága maradjon velünk, és munkálja bennünk ezeket a gondolatokat továbbra is. Amen.